Mózes 2-höz, ha van Bibliád. Mennyi atyán, köszönjük neked, hogy várhatunk rád. Teljes bizodalommal várhatunk rád, hogy te méltó vagy a bizalmunkra. Köszönjük, Urunk. És várakozásunk van a mai napon te tőled, hogy te szavaddal teremtetted ezt a világmindenséget, és ugyanígy te szólni tudsz ma hozzánk, és teremteni tudsz az életünkben. Válaszokat tudsz adni, falakat tudsz lerombolni. Urunk, te erős vagy, hatalmas. És beszélj hozzánk, Urunk. Az Úr Jézus nevében kértük ezt, ámen. Mielőtt még belemennénk ebbe az írás részbe, kicsit visszhangos. Csak egy nagyon rövid sztorit szeretnék elmondani nektek. Nem is sztori, csak egy ismerősöm mesélte, hogy mikor főiskolára járt, és az első szemeszterében Kolászban lakott, és hát félig büszkén meséltem, hogy az első szemeszter végéig seki nem mosta, seki nem cserélte a lepedőjét. Tudom, néhányan most öklendeznek. Én is így néztem, hogy jó volt, szép volt. Viszont volt kifogás, azt mondtam, miért? Hát miért? Hát mindig mielőtt lefeküdtem, lefürödtem. Tehát. De aztán rájött, hogy hülyeség volt, mikor a szemeszter végén magától ment a lepedő a mosógépbe. Tehát, ja. Na mindegy. Nem volt ez egy komoly történet. Megkérdezte, hogy mi köze ennek ahhoz, amiről ma beszélni fogunk. Vagy egyáltalán ez a példabeszédek könyve, ez hogy lehet a kettő összefüggésben. A példabeszédek könyve, ugye sok-sok bölcsesség, gyakorlati bölcsesség, Isten tanács az életünkre, mindenféle területen. És miközben ennek az érdekes megnyilvánulásnak, sztorinak, miközben kettőnek egymáshoz, hát elmondom nektek, sokan keresztények így közelítik meg a gyülekezetet, mint ez a srác a lepedőjét. Oké? Okay? Sokan keresztények így közelítik meg. Mit jelent ez? Az, hogy megjelenünk, itt vagyunk, járunk, de nem tesszük meg a szükséges változtatásokat. Halljuk, tudjuk, nem cseréljük. Benne fekszünk. És közben, amikor nagy a katymaz, akkor meg azt mondjuk, hogy az Urat várom, és kézbe kéne döntéseket hozni. Közben kéne azon az igazságon alapulva döntéseket hozni, amiket Isten mond. Hát én már megérkeztem, és elmondtam neked, hogy mi az ábra. Várhatsz rám még sokáig. Én megléptem, most elébb meg. Csak hidd el, amit mondtam, és legyél engedelmes. Úgyhogy így jön a kettő össze. Úgyhogy a példabeszédek sorozatnak, amit most gyúrunk már egy pár hete, két hete talán, ez a lényege, hogy Isten rengeteg gyakorlati jó tanácsot ad az életünkkel kapcsolatosan, és ezeket boncolgatjuk, és kérjük Istent, hogy vezessen ebbe bennünket, vezesse a tanítókat, akik tanítanak erről, és mutasson Isten világosságot. Na most ahhoz, hogy aztán ennek hatása legyen az életünkben, változtatni kell, cserélni kell gondolatokat, le kell cserélni a régi gondolataimat, régi ötleteimet, amik már nem működnek, és iszom a levét, de le kell cserélni, hogy végre igyem annak a levét is, amit Isten ad nekünk. Úgyhogy ezért nagyon izgalmas, és ezért lehet egy nagyon nagy várakozásunk. Habár ki vannak mondva dolgok, sokszor kényelmetlenül ki vannak mondva dolgok, példabeszédek könyvében, és általunk is, de ez jó nekünk. Jó nekünk. Jó nekünk, nem kényelmes, de jó nekünk. De Jézus sosem beszélt arról, hogy a kereszténység az kényelmes lesz. A Krisztus követése az kényelmes lesz. Ugye? Tehát amikor valakiért, akit szeretsz, teszel dolgokat, nem csak akkor teszel dolgokat, érte, amikor kényelmes. Amikor a gyerek be akar ugrani a jéghideg gyerekmedencébe, mert nem értem miért, de hol jártunk, ott vagy 10 fokkal hidegebb volt a gyerekmedence, mint a felnőtt, és hát kitalálta, hogy ő szeretne bemenni. Hát mondom, menjél. Hajrá. És aztán mondja, de hát veled. Nem. Szó sem lehet róla. És akkor már tudjátok, lány, kislány. Apa, gyere, léci. Meg hát ismeritek őket. Jó. Na most 3 napig jégkockákat köpködtem utána. Tehát annyira hideg volt, de megtettem, mert szeretem. Kényelmes volt? Nem volt kényelmes. De ilyen ez, hogy tehát a Krisztusnak a követés, ez nem kényelmes dolog. Ez nem erről szól, hogy valami kényelmes. Jézus sem kényelemből ment a keresztre, értünk. Ha kényelmet választotta volna, meg se jelent volna itt a Földön. A végtelen egy végesbe költözött. És egy véges házaspár kezeire utalta magát. Csecsemőként. Tehát ez nem kényelmes. De megtette, értünk. Úgyhogy Krisztusnak a követés ez nagyon izgalmas, és nagyon hasznos, és ez a legjobb, ami történhet számunkra. Amikor úgy döntünk, hogy elkezdjük követni őt, és aztán látjuk Isten áldását az életünkben. Úgyhogy ma egy olyan témáról fogunk beszélni, ami abszolút nagyon kedvelt téma, nagyon szeretik, nem fosz fel egyáltalán se vitákat, se negatív érzéseket, és ez a téma, ez a pénz. Ez a pénz. Oké? Nem is feltétlenül most annyira a pénz oldaláról, hanem van néhány igevers, példabeszédek könyvében, ami a kabzsi emberről szól. És erről a kabzsiság és bőkezűség, erről fogunk most beszélni. Példabeszédek 28-22. 28-22. Vagyont akar szerezni a kabzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut. Aztán 15-27. Ezek nem GPS kódok, hanem be vannak számozva a Bibliában. A példabeszédek könyvében van sok fejezet, és a 15. fejezet 27. verse. Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, ez a kabzsinak a másik fordítása, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog. Aztán 28-25. A telhetetlen kabzsi ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, az gyarapodik. Aztán 29-4. Igazsággal tartja fenn országát a király, de ha ajándékot fogad el, és ez a kabzsi szót használja itt, tehát hagyja lefizetni magát, befolyásolni magát, és nem az igazság szerintem lefizetteti magát, ha romba dönti az ő királyságát. Úgyhogy, nyugodjatok meg, semmi baj, semmi gond, minden rendben van. Nem azért van szó a pénzről, mert a pénzedet akarom. Nem akarunk tőled semmit, eszünk ágában nincs. Én most a saját történetemet szeretném elmondani nektek. A üzenet egy része az ez lesz, a saját történetem ezen a területen, és megmutatni, hogy hol követtem én el hibákat. És remélem, hogy tanulságos lesz. Aztán megnézzük a Bibliából is, hogy Isten mit tanít erről. Úgyhogy jó lesz, jó lesz. Tehát 1997-ben ismertem meg Jézust, mint személyes megváltomat. 21 éves voltam. Előtte nem sokat dolgoztam, mert 19-20 éves koromig jártam iskolába, mert meg is buktam, meg mit tudom én, tehát kirúgtak középiskolába, kellett másik iskolába, nem évet ismételni, meg ilyenek. Szóval 20 éves voltam, elhelyezkedtem, hajóztam, pár hónapja csináltam ezt a Dunán, és akkor megismertem Jézus, mint személyes megváltomat, utána Isten elhívott arra, hogy járjak bibliaiskolába teljes időben, És a kettő az ütötte egymást, mert el kellett jönni órára, de a főnököm azt szerette volna, hogy a napi 10 óra munka után még maradjak 6-ot, mert igazából azért vagyok ott reggeltől 10 órát, hogy ezt az este 6-ot, a 10-től 16. órát, azt keményen lehúzzam. Mert ugye a dunai hajózás, hogy ott sétahajókáznak, hát akkor vannak igazán a vendégek, a fizető vendégek. És aztán mondtam, hogy nem, nekem iskolába kell jönnöm. És aztán úgy alakult, hogy eljöttem. Hát mondom, majd lesz másik is. És akkor még annyira nem ismertem Isten tervét az anyagi életemre. De egy dologra eljöttem, hogy érdemes. Hogy érdemes azt szerint csinálni az életemet. És egészen 3 évvel ezelőttig, tehát 97-től 2008-ig nem adtam át az anyagi életemet Istennek. Úgy, ahogy kell. Úgy, ahogy kell. Tehát itt történt meg Szegeden, miután leköltöztünk. Hogy hoztunk Istennel egy olyan döntés, amit már lehet, hogy előtte is meghoztunk. De nem úgy, nem pontosan úgy, hogy Isten terve számunkra. És egy dolgot megfigyeltem saját életemben, hogy az a terület, tehát mutasd meg nekem azt a területet, ami kicsúszott a kezeid közül az életedben. Ez az a terület, ami nincs Isten kezében. Tehát ha van olyan terület az életedben, ami kicsúszott a kezedből, akkor ez az a terület, ahol nem Isten kontrollálja a dolgokat. Ahol nem Isten elveit alkalmazod. Mert ahol Isten elveit alkalmazzuk, ott Isten hatalma és tekintélye megőrzi ezt a területet. Oké? És honnan tudom ezt? Saját magamról. Tehát saját magamról. Tehát ami nincs irányításom alatt, az nincs Isten irányítása alatt. Mert Isten segít nekem az ő kegyelméből, hogy irányítás alatt legyen egy terület. És az kicsúszott a kezemből, Isten nem a káosz Istene. Úgyhogy nincs az ő irányítása alatt. Na most. Normális gyerekként nőttem fel. Tehát nem voltunk szegények, nem voltunk gazdagok. Teljesen normális, mit tudom én. Hát reggelire mindig vajas kenyér volt, kakóval vagy tejjel, vacsorára párizsi szendvics, utáltam a párizsit, de az iskolában is mindig párizsi szendvicset kaptam vacsorára, és nincs más, ez volt. Ma meg már jó drágán megveszik a retro párizsit. 3-szor annyiért, mint mondjuk a Tesco-s párizsit, mert az retro, mi meg akkor utáltuk, akkor nem volt retro. Mindegy, tehát nem voltunk se gazdagok, se szegények, egyszerűen nőttünk fel az öcsémmel. És aztán, mondom, 20-21 évesen újjászülettem, és aztán 23 évesen megházasodtam, most azért nagy léptékbe megyünk, mert az az érdekes, hogy Isten mit munkált ki a hívő életem során. Tehát 23 évesen megházasodtunk Virággal, és ma van 12 éve, hogy házasok vagyunk, úgyhogy nagyon izgalmas a házas élet. De ha problémamentes életet akarsz, akkor nem házasodsz meg. És ezt bátran vállalom a feleségem előtt is, ha bár most nincs itt, mert Pesten vannak. De ez van, tehát itt van egy ember tele problémával, és összekötti az életet egy másik emberrel, aki tele van problémával. Akkor szerintetek az a problémák megoldását hozza? Nem. Nem. Ugyanakkor a szeretet legyőz mindent, sőt, egyre jobban megszeretjük egymást. Ahogy leleplezhetjük egymásnak, tudod, Isten szeretetét. Na most pár évvel később, hogy összeházasodtunk, hát én polgári szolgálatos is voltam, úgyhogy tele voltunk pénzzel, Virágot 8-ból 6 órába vették vissza, tehát jók voltak a kezdeti évek. Tehát én ilyen 16 000 forintot kerestem havonta, Virág is olyan 50 körül 6 órába, akkor tudom én 2001-2000 környékén. De eldöntöttünk, hogy fizetünk tizedet, és többé-kevésbé ment, de nem volt ez egy ilyen sziklaszilárd elhatározás. Amikor sikerült, sikerült, amikor nem. Persze ez jó volt arra, hogy többször ne sikerüljön. És aztán vettünk egy autót részletre, 6 évre, svájci frankon, bár akkor még jó volt. Aztán egy pár évvel később megint vettünk még egy autót, két autónk volt, azt is svájci frankra, és akkor ugrott meg, miután megvettük nagyon olcsan, 140 forint volt, hogy mennyi a svájci frank, és pár napon belül 200 forint lett, úgyhogy jól jártunk. A lényeg, hogy nagyon hamar problémáink lettek anyagilag. Úgyhogy pont jó időben jött az X banknak a levele, hogy van bevásárlókártya, 45 napos csúszással lehet fizetni, fantasztikus lehetőség, hogy egy kicsit el van csúszva az ember anyagilag, és akkor ú, de jó, pont jól jön ez a 150 ezer, amit lehet használni rajta. Tudod, és akkor elhatároztam, hogy jó, ez a kártya csak mi esetén, csak vész esetén, vészhelyzet esetén, oké? Okay? Na most nem tellett sok időbe, és csupa vészhelyzet vett körül. Ez akciós volt, az akciós, és ez vészhelyzet, mert különben nem tudsz spórolni. Tehát muszáj megvenni, mert akkor spórolsz, nem? Tehát az akciós dolgoknak ez a lényege, hogy spórolni tudsz. És hamar ki lett merítve. És nem tudom, honnan tudta ez a másik bank, hogy küldeni kell egy levelet, ahol felajánlják, hogy figyelj, ha kifutottál az egyik kártyának a keretéből, meg ha gondjaid vannak, itt van, pótolt ki ezzel a másikkal. De rendesek ezek a bankosok. Jöhet. És ez háromszor annyi pénzt lehet rajta használni. Most nem kell sok idő, és ez is ki lett merítve. Úgyhogy ott voltunk két autónak a kölcsöneivel, két bevásárlókártyának a kimerítésével, ami ilyen évi 50%, azt hiszem, hogy a bevásárlókártyáknak a kamata, tehát nem egyszerű. Nem teszik könnyűvé, hogy visszafizesse az ember. Úgyhogy ja, bajban voltunk. Bajban voltunk. És mindeközben vettünk egy mosógépet, számítógépet, 10 havi részletre. Tehát csupa jó döntések. Tehát látszódott, hogy úgy Isten kontrollálja az anyagi életünket. Nem? Hát azt akarja, hogy boldogok legyünk. Elégedettek a dolgok, meglegyenek. Jó volt. Tehát rengeteg pénz volt és kamat, amit kifizettünk az évek során. Tehát nyilvánvaló, hogy Isten nem volt az első helyen az anyagi életünkben. Tehát nem volt az első helyen. Nem fizettünk rendesen tizedet, legalábbis olyan meggyőződéssel, hogy most tesszük. Sőt, volt olyan tanácsadásunk is, ahol egy szolgálatvezető azt tanácsolta, hogy ha nincs pénzed arra, hogy elutazzak be a vidéki szolgálatba, ahol szolgálsz velem, akkor fizesd ezt a tizedből. Rossz tanács. Ha Isten akarja, hogy te valahol szolgálj, azon felül, hogy odaadod, ami az Úré, azon felül oda fogja adni azt is, ami a szolgálatra kell. Ha nem, akkor nem Isten akarata. Mert számunkra ez a jó tanács, ami szelleminek tűnt, ez megint csak egy kiskapu volt, hogy ne fizessünk tizedet. Mert akkor innentől kezdve minden még szolgálat, és akkor már minden szolgálat, ebből fizetem. Ugye? Tehát nem jó. Na most, nézzük ma mi a helyzet. Igazából a mai napra tartozásmentesek vagyunk. Tehát olyan autókat vezetünk, amik ki vannak fizetve, a nagy boldogan összetörtem, széttapostam azokat a kártyákat. Biztos röhögtetek volna, amikor láttátok, de nagy megkönnyebbülés volt. Nincs lakáshitelünk, mondjuk az azért nincs, mert nem kellett, hogy vegyünk. Nyilván. Ez más dolog, mert amúgy is bérleti díjra kifizeted azt a pénzt, tehát ez már egy más terület. Viszont mondhatod erre, hogy jó, de hát most mennyit keresel, vagy mennyit kerestél? Abból könnyű kifizetni azokat a tartozásokat. Hadd mondjam el, hogy ahhoz, hogy kikerülj az anyagi problémákból, semmi köze annak, hogy mennyit keresel. Semmi köze. Egy dologhoz van köze, hogy mit teszel azzal, amit keresel. Mert sosem az volt a probléma senkinél, hogy keveset keresek, hanem az, hogy nem tudom, hogyan költsem el. Ez volt a mi problémánk is. Tehát ez volt a mi problémánk is, mert nem, úgy, nem azt költöttük, amit kerestünk, hanem sokkal többet. Sokkal többet. És így kerültünk bajba. Úgyhogy ja, amikor úgy döntöttünk, hogy másképp fogjuk csinálni, hogy kimászunk ebből az anyagi veremből, akkor szerintem kevesebbet kerestünk, mint mit tudom én, talán ennek a teremnek a 80%-a. És, de mégis úgy döntöttünk, hogy megtesszük, mert ez Isten akarata, és ez jó nekünk, jó a gyerekeinknek, és jó mindenkinek körülöttünk. A gyülekezetnek is jó. Mert mutat egy példát, mutat egy utat. Ha egyszer erről fogunk beszélni, és muszáj erről beszélni, mert az embereknek problémája van ezen a területen, akkor lesz hitele annak, amiről beszélünk. Úgyhogy ja, az elmúlt másfél-két évben, amióta így tesszük, hogy Isten útján járunk az anyagi életünkben, voltak olyan hónapok, mivel kereskedelembe dolgoztam ez év februárjáig, volt olyan hónap, amikor 20-30 ezer forintot kerestem, mert ilyen holt szezon volt. Tehát azokban, abban a 2-3 hónapban, abban az évben nem vettek olyan termékeket, amikkel mi kereskedtünk. És ja, volt olyan hónap, jó pár az elmúlt 3 évben, amikor hónap felénél már nem volt pénzünk. Tehát tényleg nem tudtam, hogy miből fogok venni kaját a gyerekeknek másnap. Zárójelbe teszem hozzá, hogy Isten gondoskodott, és nem szűkölködtünk, és nem éheztünk. Csak én nem tudtam, hogy fog gondoskodni, de Isten kipótolta, mert tisztelte ezt a döntésünket, amit meghoztunk. Úgyhogy Isten hatalmas. Isten hatalmas, tényleg. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyit keresel. Nem az a lényeg, hanem az, hogy mit kezdesz azzal, amit keresel, és hogy hol van a szíved. Hogy hol van a szíved. Ami azt is jelenti, hogyha nincs bevételed, akkor miért szórod a pénzt? Miért élsz nagy lábon? Hogyha nagy lábon élsz. Ha költesz olyan dolgokra, amik extrák. Hogyha nincs bevétel. Vagy nincs annyi bevétel, mint akkor, amikor megtehettem, hogy extrákat veszek magamnak. Ja, úgyhogy hagyd tegyek, mielőtt belemegyünk 1 Mózes 2-be, ugye, mert már régóta kellett lapozni, de még mindig nem vagyunk ott. Még néhány dolgot hagyd mondjak el, tehát egy kis nyilatkozat számotokra. Tehát az egyik nyilatkozat, amit szeretnék tenni, hogy nem érdekel a pénzed. Nem azért beszélünk erről, mert azt akarom, hogy sok pénzt adjatok bárkinek is, a gyülekezetnek, vagy bárkinek. Tehát nem kell a pénzed, nem kell. Tehát nem érdekel az, hogy mennyit keresel, tényleg nem érdekel. Még akkor sem, ha éppen ma hoztál egy vödör pénzt, és azt mondod, hogy ezt a gyülekezetnek akarod adni. De szeretnéd a pásztor kezébe adni. Akkor főleg nem érdekel. Akkor főleg nem érdekel, mert ne azt akart, hogy a pásztor tapsoljon, hanem azt akart, hogy a menny tapsoljon. És hogyha akarunk nagyot adakozni, úgy adakozzunk, hogy ne tudja senki. Ne tudja senki. Ez jó neked. Ez jó neked. Ja, a gyülekezet sem a pénzed után megy. Tehát el vagyunk nélküle. A gyülekezet is el van a pénzünk nélkül. Isten eltartja a gyülekezetet, és gondoskodik róla. Tudjuk ezt az elmúlt évekből egészen idáig. Hogy Isten gondoskodott mindig is rólunk. Mindig is néz körül. Ezeket mind abból a pénzből vettük, amit Isten gondoskodott rajtatok keresztül, és sok más forráson keresztül. De Isten gondoskodása az, amiben vagyunk. Oké? Okay? Úgyhogy egy őszinte kérdés. Akarsz-e követője lenni Jézusnak? Őszintén. Akarsz-e követője lenni? Mert Jézus azt mondta, hogy a pénz az első számú vetélytársad. Tehát a Jézus követésében a pénz az első számú vetélytárs. Nem véletlenül mondja azt, hogy senki nem szolgált két úrnak. Istennek és a sátánnak, ugye? Ezt mondja? Nem ezt mondja, hanem Istennek és a pénznek. Úgyhogy két dolog. Az egyik, Jézus bőkezű. Jézus bőkezű. Jézus bőkezű, és azok, akik követik őt, szintén bőkezőek. Tehát Jézus bőkezű, és azok, akik követik őt, szintén bőkezőek. És ez megfigyelés is, de ige is. Tehát Jézus nagyon adakozó volt. 2 Korintus 9:15. Ugye, felolvasom nektek. Tehát Jézus hihetetlen, bőkezű, adakozó volt. Tehát eláll az ember lélegzete, ha belegondol. Tényleg. Hiszen az életét adta értünk a kereszten. Ez a legtöbb és leghatalmasabb, amit adhatott nekünk. És 2 Korintus 9:15 azt mondja, ez csak ez őt magasztalja, Istenem, hálásan köszönöm ajándékodat, amely kimondhatatlanul csodálatos. Tehát Pál is őrjöng, mert felkiáltójá van utána, és ez kiáltás, ez üvöltés. Hogy hála Istennek az ő ajándékáért. Kimondhatatlanul csodálatos. Úgyhogy, tehát Jézus bőkezű. Bőkezű. Tehát, ha anyagi börtönben vagy, tehát gondjaid vannak az anyagi területen, nem azért kerültél oda, mert Jézust követted. Az ige szerint. Nem azért kerül valaki anyagi problémák közé, mert Jézust követi. Hanem azért, mert nem követi ezen a területen. Nem alkalmazza azokat az elveket, amiket Jézus tanít a Bibliában. És most nem arról van szó, hogy nem kell bíznod ezen a területen, oké? Okay? Tehát az anyagi probléma az nem azt jelenti, hogy Isten nem visz egy olyan helyzetbe anyagilag, hogy ő benne bíz. Nem erről beszélünk. Hanem arról, amikor kicsúszott a talaj a lábad alól, tehát mint ahogy nekünk. Ott vannak a kártyák, rengeteg kamat rajta, kölcsönök, a bevételből nem tudom kifizetni, és nem tudom, hogy mi lesz, meg hogy lesz. De nem úgy költöm a pénzem, hogy Isten tanácsolja. Oké? Okay? Tehát erről beszélünk. Tehát nem arról, hogy nem kell bízni Istenben az anyagi életünk területén, hanem kicsúszott a talaj lábam alól. Tehát, és a másik dolog azzal kapcsolatos, hogy Jézus bőkezű, hogy óriási különbség van egy gyülekezetben járó és egy Jézus követő között ezen a területen. Mert mindjárt meglátjuk. A lényeg az, hogy én azt szeretném, ha mindannyian Jézus követői lennénk. Mindannyian. Mert ez Jézus vágya, hogy kövessük őt. Hogy kövessük őt. Ne csak egy gyülekezetbe járó ember legyek, aki itt van, és hallja, és aztán nem cseréli ki a lepedőjét. Hanem legyünk Jézus követői. Legyünk Jézus követői. Aztán a másik dolog, amit még 1 Mózes 2-t szeretnék mondani, az ez, hogy a kabzsiság, ez mindig halált hoz. Tehát Jézus bőkezű, a kabzsiság pedig mindig halált hoz. Mindig halált hoz létre. És ez az, amit tudok rólad, hogyha kabzsi vagy. Hogy van valami halál benned. Van valami halál benned. Készülődik valami halál benned. Hogyha kabzsi vagy. Ez ugyanúgy vonatkozik rám is. Ha kabzsi vagyok, akkor ott van valami halál. Valami haldoklik. De tudod, mi haldoklik igazából? És ez a célja az ördögnek ezzel. Hogy ne halljam az ő hangját. Ezt akarja létrehozni a kabzsisággal, hogy ne az ő hangját halljam. Úgyhogy nézzük meg, mit mutat az írás erről. Jó? 1 Mózes 2, 15. vers. Szeretném, ha 3 kérdést feltennénk ma magunknak. És az első az ez. Első helyen van-e Jézus az életemben? Első helyen van-e Jézus az életemben? Mert Jézus nem akar más helyet. Nem akar más helyet. Tehát ő nem azért halt meg a kereszten, hogy elfoglalja a 7. helyet az életemben és az életedben. Ő az első akar lenni. A leges-legelső. Úgyhogy 1 Mózes 2:15. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Tizenhatodik vers. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. Tehát parancsolt. Ez nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy Isten parancsol. Nem kér, nem könyörög, nem ötletel, és ad nekünk ötleteket, hanem amikor ő mond nekünk valamit, az parancs. Nyilván nem parancsol olyat, ami rossz nekünk. Csupa jó parancsa van számunkra. De nem azért mondja, hogy hát gondolkozz rajta, ha jó ötletnek tartod, akkor használd. Persze megvan a szabadságunk arra, hogy ne használjuk azt, amit Isten mond, mert nem fogja kicsavarni a kezünket, csak van nyilván következménye. Nem az a következménye, hogy akkor Isten majd jó ellenünk tart, vagy valami rosszat tesz azért, mert nem fogadtuk meg, hanem egyszerűen csak ugyanúgy, hogy vannak fizikai törvények, vannak szellemi törvények, és vannak lelki törvények is. Tehát mint egy fizikai törvény, tehát senki nem jött oda még hozzám, hogy na, ma rám nem vonatkozik a gravitáció törvény, úgyhogy én most egyet sétálok innen a tetőről, egészen a víztoronyig, a Tesco-nál. Úgyhogy nem éri a lábam a földet. Nem. Ilyen, hát lehet, el lehet indulni, csak messzire nem ér. Csak a fal tövéig. És összetöri magát. Mert a fizikai törvény, ugyanígy szellemi törvények is vannak. Hogyha nem alkalmazkodunk hozzájuk, ha nem élünk vele, akkor baj lesz. Akkor baj lesz. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy Isten parancsol. Oké? És ezt parancsolta a kert, és ezek Isten első szavai az embernek. Hihetetlen. A kert minden fájáról szabadon. Ez az első négy szó. A kert, tehát amit teremtettem számodra. Itt van. Minden fáról. Szabadon ehetsz. Nekem az első öt tetszik. Még jobb, mint az első négy, mert azt mondja, hogy szabadon ehetsz. Férfiak kedvenc verse. Tehát szabadon ehetsz. De Isten szabadságot adott nekünk. Tehát nem az volt az első szabad, hogy mit csinálsz? Nem szabad? Nem menj oda? Utállak? Menj onnan! Nem ez volt az első szava. Azt mondta, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Minden fáról szabadon ehetsz. Szabadságot adott. Szabadságot. És ugyanígy adott a szellemi dolgainkban. A bűntudattól szabadságot adott, a múltunktól szabadságot adott, tehát megszabadultunk. A felesleges fájdalmaktól megszabadultunk, a bűntől megszabadultunk, és anyagi szabadságot is kaptunk Istentől. Anyagi szabadságot is kaptunk. És ezért van legalább 2500 vers, igevers a Bibliában, a pénzről és a tulajdonról. Tehát sokkal több, mint a hit, remény és szeretet együttvéve. Kétszer annyi. Úgyhogy Isten akar nekünk valamit mondani. 17. vers. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell... Nem hallom. Halnod. Meg kell halnod. Tehát azt mondja Isten, Ádám és Éva, gyertek csak ide. Itt van minden fa. Itt van minden fa. Tiétek. Tiétek. Egy fa van, ami az enyém. Csak egy. Minden a tiétek, egy fa van, ami az enyém. Ez nem. Ez nem. Ez a fa, ez nem. Minden a tiétek, de ez az egy, ez nem. Tehát ha hozzáérsz, vagy eszel abból, ami az enyém, meghalsz. Ha hozzáérsz, vagy eszel bőle, meghalsz. Ezt mondta Isten. De csak egyről. Csak egyről. Ez rossz, nem? Most egy kérdés. A bevételünk hány százalékára mondja Isten, hogy az övé? 10%-ára. Tehát azt mondja, hogy az övé. Az az övé. Igazából mindegyik, az egész az övés. Na mindegy. Tehát a tized részét, igaz? Most egy kicsit kis biblia erről a tized dologról, röviden, jó? Mert sokan jöttek már oda hozzám, hogy ez Balukám. Tudod, én újszövetségi fickó vagyok, és A tized az nem igazán egy újszövetségi elv, úgyhogy tudod, én tartom magam az újszövetséghez, mert az frissebb, mint az ószövetség. Úgyhogy, ja. Na most, ez két dolgot mond el arról az emberről, és hogyha ez vagy te is, akkor rólad is. Hogy mondjam el, hogy mit mond el rólad, vagy arról az emberről. Pályafutásom során, ez 14 év a kereszténységben, még senki nem jött oda hozzám azzal a szándékkal, ezzel az indokkal, egy olyan szándékkal, hogy ő többet akar adni, mint a tized. Oké? Okay? Érted? Tehát senki nem jött még oda egy ilyen kifogással, hogy ez nem ószövetségben vagyunk már, az új szövetségben, és hát ez... Mert, és akkor ezt mondta volna végén, mert hát én az ötöd részét akarom adni a fizetésemnek, vagy a bevételemnek, vagy a felét akarom adni. Nem. Mindegyik azért jött ezzel, mert ő kevesebbet akar adni. Kevesebbet akar adni. És ez mit mond el? Valamit elmond az ember szíve állapotáról. A másik, ez az, hogy ez az ember nem ismeri a Bibliát. Tehát nem ismeri a Bibliát. Az egyik az, ott van Máté 23-23, tized. Máté, új szövetség. Máté 23-23. Aztán Máté 6-33. Keresd először Isten országát. Ami egy visszautalás az Ószövetségre, ahol Isten arról beszél, hogy az első az Úré. Máté 6-19-től ott végig a pénzről beszél, és ez a konklúzió, hogy keresd előbb az Isten országát, és ez egy visszautalás. Aztán ott van Zsidók 7-ben a tized, 1 Korintus 16-ban az első két vers. A másik meg, hogy a tized az nem a törvény alatt lett megalapítva. Nem akkor lett kitalálva. Hanem 430 évvel a törvény előtt. Sőt, 1 Mózes 2-ben. Ez az egy fa az enyém. Ezt ne érintsétek. Ja, és mi történt Ádámmal és Évával? Meghaltak. Nem abban a pillanatban, amikor ettek, de onnantól kezdve ott volt bennük a halál. És meghaltak. Úgyhogy most jön az illusztráció, amivel készültem. Ez lesz életem legrosszabb illusztrációja. Három jelentkezőt szeretnék. Méghozzá egy általános iskolást, hogyha van itt, aki le van égő anyagilag. Vagy középiskolás, aki le van égve anyagilag. Vagy egyetemista, aki le van égve anyagilag. Tehát le van égve anyagilag, az nem azt jelenti, hogy már rég elköltötted az pénzedet, de van bevételed azért, és meg tudnál élni belőle, hanem az, hogy nincs bevételed. Elveszítetted a munkád. Jó, mondjuk egy általános iskolás nem tudja elveszteni a munkáját. De mit tudom, hogyha van itt egyedülálló anyuka, akinek nincs munkája, tegye fel a kezét, van-e olyan, akinek anyagi nehézségei vannak? Katika, gyere! Ha nincs munkád, egyetemista, nem tudod, hogy fizest ki a koleszt a következő hónapban, vagy a következő fél évben. Na, még két ember kell. Középiskolás. Na, gyerünk! Ki az, aki anyagi nehézségben van? Gyere! Gyere! Még egy valaki. Andi? Nincs most munkád, tudom. Gyere! Oké. Na most, hagyd nézzem, mi az, amit hoztam. Most a tizedről foglak titeket tanítani, jó? Várjál, meg kell találjam itt a dolgokat. Figyelj el jót. Van nálam itt 10 darab százas, ha megtalálom. Lássuk. Csak 10 darab százas lesz, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na most, azt szeretném, ez a tiéd, hogy Isten tisztelt végén egyet ebből odaadnál Évinek, hát vagy a kosárba, majd ő megmutatja, hogy hol, jó? Rendben? Bőkezű vagyok? Szemét vagyok? Megteszed?
Persze.
Oké. Tiéd, mehetsz helyedre. Andi, gyere ide. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. 10 darab 500-as. Nem olyan sok pénz. Ez mind a tiéd, viszont egyet azt szeretném, hogy ezt odaadnád az Évinek a felajánlásba. Áll az alkú? Megteszed, mert most olvastuk, hogy Isten megöli az embereket. Tehát... Lelked rajta. Jó, akkor... Akkor a tiéd. Mert szájjára. Nem vicc. Kati, te jössz. Kati, te jössz. Van ezresen. Ezresen. Számoljunk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ez a tiéd, rád is érvényes. Egyet fogsz, és odaadod az Évinek, jó? Kosárba. Hát az alkó? Nem vicc. Ez a tiéd. Jó? Úgyhogy Isten áldjon. Ez bőkezűség volt, vagy kapzsiság? Hogy azt mondom, hogy egyet adjál oda. A tízből. Lehet mondanád azt, hogy de hát ő még kapott csak egy ezrest, ő 5000-et, ő meg 10000-et. Tudod, Isten is így csinálja. Valakinek többet ad, valakinek kevesebbet, de mindenkit megáld. Máskor van másiknak többet ad, másiknak kevesebbet. Ilyen Isten. Egyet kér, hogy amikor kapunk, abból azt az egy részt, azt adjuk oda neki. Ezt kéri. És ez nem egy vad kérés Istentől. Úgyhogy ez izgalmas. Izgalmas így élni, és így gondolkodni. Tényleg ő felőle. Tehát, és akkor menjünk tovább. Józsué 7. Mert azért van még jó pár igehely, amit szeretném, ha megnéznénk. Ugye Józsuék készülődnek Jerikó bevételére. Ez volt az első város. Az első város. Amit elfoglalnak az ígéret földjén, amit Isten ígért nekik. Átmennek a Jordánon, és ráléptek a szent földre, amit Isten adott nekik. És azt mondta Isten, hogy ebből a városból semmit nem hozhattok el. Semmi zsákmány nem tettek fél. Ez az első város, tiétek a győzelem, az összes többinél tiétek lesz a győzelem, de semmihez nem nyúlhattok hozzá. Különben meghaltok. Különben meghaltok. Ja. Mi történt? De durva ez az Isten, mert megint öldökölni akar, nem? De én azt mondanám, hogy nem. Igazából ő meg akar védeni. Mert mondom, ez egy szellemi törvényszerűség. Ez egy szellemi törvény. Tehát nem... Tudod, mikor a gyereknek azt mondja, hogy kislányom, ne rongálj az úton, meg kivasal az autó, és ő megy, és kivasalja, akkor mi van? Akkor most én voltam bunkó, hogy rászóltam a gyerekre, hogy ne játsszon ott, ahol veszélyes, hogy ő volt ostoba, hogy nem hallgatott a szavamra. Tehát ugyanez van itt. Figyelj, Józsué, csináljátok ezt így, mert ha nem így csináljátok, akkor baj lesz. Akkor baj lesz. Meghaltok. Így meghalsz. Ja, úgyhogy elfoglalják, odaadják Istennek, tényleg nem nyúlnak hozzá. Jön a következő város, Ai. És oda már, ez egy kisebb város, oda már csak 3000 katonával mennek, nagy lesz a mellényük, hát ilyen jól legyőzték Jerikót, és hihetetlen módon elverik őket. Mármint Ai elveri a zsidókat. De kegyetlenül. Tehát szemléltetni akarom, akkor olyan, hogy mit tudom én, játszik a Fradi meg a Dózsa, ez ute, egymás ellen, és nagy, nagy, sok verekedés és vércsepp árán nyer mondjuk a Fradi. És aztán következő héten lejön és játszik mondjuk Gyálaréttel, és Gyálarét 15-0-ra elveri a Fradit. Most ez körülbelül ilyen a szitu, hogy Ai elveri az izraeli, az izraelieket. Tehát ezt ha mesélem, akkor nem hiszik el. Tehát abban az időben. Tehát ez olyan volt. Na most 20. vers. Mert ugye mi történik? Józsué siránkozik, hogy jaj, hát mi történt? Elvertek minket. És Isten azt mondja, ki csönd legyen. Hallgass. Valaki hozzányúlt ahhoz, ami az enyém. Valaki lopott. És kiderült, a 20. verset mindjárt olvassuk, kiderült, hogy volt egy ember, Ákán, aki hozzányúlt Jerikóban néhány dologhoz. Nem sok dologhoz, de hozzányúlt. Mindenki tisztelte Isten parancsát, de ez az egy ember, ez nem. És mit hozott? Bajt hozott az egész Izraelre. És a 20. vers, 7-20. Ákán így válaszolt Józsuének. Bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen. Mert ezt, meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sínári köntöstet, megláttam. 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Megláttam, megkívántam, elvettem. Ez egy jó kis folyamat. Megláttam, megkívántam, elvettem. Megláttam, megkívántam, elvettem. És aztán azt mondja, hogy ott van elásva a földbe. Most, hogy folytatódik a sztori? Ilyenek vagyunk egyébként. Elégedettek vagyunk addig, amíg meg nem látunk valami mást. Tehát elégedettek tudunk lenni a dolgainkkal, amíg meg nem látunk valami mást valakinél. Tehát ott ül az ember, nézi a meccset, vagy a tévé előtt, és akkor jön egy reklám. McDonald's reklám. Jó kis hamburger. Meglátom, megkívánom. És enni akarom. Tehát ilyen. Tehát eszembe nem jutott volna. Ettem volna egy párizsi zsömlét a szünetbe. De mivel megláttam, megkívántam. Na jó van, úgyis 20 perces a szünet, elszaladok a McDrive-ba. Ezt hozok egyet. És így van ez bármivel, tehát dolgokkal. És aztán nézzük meg, mi lett a következménye. 24-től 26. versig azt mondja, Józsué pedig fogta Ákánt, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait, juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének mind a mai napig. Tehát mi történt velük? Meghaltak. És az egész családja. Úgyhogy amikor kapzsiságról van szó, akkor, vagy a pénznek a helytelen kezelésével az életünkben, akkor nem mondjuk azt, hogy ez nincs hatással a családunkra és a körülöttünk állókra, mert igenis hatással van. Így volt ez Ádámnál, Évánál, és így volt ez Józsuénél. Aztán itt van egy következő példa, ez egy pozitív példa. Egy királyok négy. Nézd csak. Salamon. Vagy 14-4. Mindegy. Ha nem találom, elmondom. Akkor elmondom. De egy királyban van, az biztos. Tehát csak egy égő áldozatot kellett volna adni a Salamonnak. Egy égő áldozatot. Salamon úgy döntött, Izrael királya, hogy 1000 állatot áldoz fel Istennek. Tehát nem egyet, hanem 1000-et. Volt egy bőkezű szíve. Azt mondta, Isten egyet kért. Én adok 1000-et. És nézzük meg, hogy mi lett a következménye. Isten még akkor odajött, 4, Hol találtad meg ezt? Egy királyok 4? Akkor nekem vagy máshogy van felosztva. Mindegy, aznap éjjel, amikor ezt megtette, Isten oda ment ő hozzá, és mit tett? Azt mondta, Salamon, mit kérsz tőlem? Mit kérsz tőlem? És akkor ott Salamon egyből, van 3 kívánságom. Legyen kocka hasam. Nem ezt kérte. És nem volt 3 kívánsága. De nem pénzt kért. Nem pénzt kért, hanem bölcsességet. Bölcsességet kért. A héberben nem is bölcsességet használ, hanem azt mondja, hogy Istenre hallgató szívet. Tehát nem is bölcsesség, hanem Istenre hallgató szív. Egy shamá szív. Tehát, ami nem meghallja Isten hangját, hanem hallgat az ő szavára. A kettő között különbség van meghallani az ő hangját, és hallgatni az ő szavára. Isten, adj nekem egy rád hallgató szívet. És annyira, nem lesokkolta Istent, hanem annyira jót kért, hogy adott neki gazdagságot, adott neki hírnevet, adott neki bölcsességet, tehát mindenféle szaktudást, tehát hihetetlen gyarapodást adott neki. De honnan jött ez? Mi volt a forrás ennek? Bőkezű volt. Isten egyet kért, én adok ezret. Tehát volt egy bőkezű szíve. Aztán Lukás 12. És innen kezdődik a sprint. Lukás 12-13. Két testvér küzd egymással. Jézus pedig felkiált. Ekkor a tömegből valaki így szólt hozzá, tanító, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy döntést hozzak? Ezután így szólt hozzájuk. Vigyázzatok! Tudod, és ez egy olyan vigyázzatok és óvakodjatok a kapzsiságtól, azt mondja, ami, tehát nem olyan, mint mi szülőknél, ahogy szalad a gyerek, tud éppen a homlokom a homloka az asztal magasság korban van, amikor mindig dudor van, vagy horpadás van a homlokukon, mert épp nem szoktak hozzá, hogy már magasabbak, mint az asztallap, és beszaladnak alá. Én mindig ezt csináltam a házunk előtt a postaládával egy hónapig, mert mindig átszaladtam alatta, és aztán megnőttem, és mindig lefejeltem. És akkor mi volt az anyukám válasza rá, hogy vigyázz! Kösz, anyu! Ezt mondhatod volna 2 méterre előtte. Tehát itt nem ez történik, hogy miután elhasaltak, vigyázz, hanem előre szól. Vigyázz, óvakodj. Mindenféle kapzsiságtól, mert az ember élete nem attól függ, hogy milyen nagy a vagyona. Aztán 16. vers, ugye? És akkor sokan azt mondják, ez az, mondd meg, Jézus, mondd meg a gazdagoknak. Ez a történetet mondott nekik. Egy gazdag ember földje bő termést hozott. Az ember gondolkodni kezdett, hogy mit csináljon, ugyanis nem volt hová tenni a termést. Szuper. Na most, én már beszéltem nektek erre, hogy kik a gazdagok, de csak átismételjük, jó, még egyszer. Lehet, hogy valaki nem volt itt. Tehát hányan dobtatok már ki ételt? Kezeket fel. Hányan dobtatok már ki ruhát, amit még lehetett volna azért használni? Volt olyan. Hányan jártok legalább egyszer egy hónapban moziba mondjuk? Nem mindenki, de vannak néhányan. Ezt már nem meritek föltenni a kezeteket, mert milyen rajzfilmeket nézel? Vagy a fűrészt? Milyen filmet? Biztos a Harry Pottert nézi. Vagy az otthoni kávéval együtt, de hányan költetek legalább 200-300 forintot arra, hogy kávét isztok? Most vagy valahol, vagy otthon megiszod azt a 2-3 csészet, ami körülbelül annyiba kerül. Megisszuk, igaz? Megisszuk, én is. Most elmondanám nektek, hogy ha már csak ebbe a kávés kategóriába beletartozunk, tehát egy 200-300 forintot ilyesmire költünk, de mondjuk ebbe belevetjük azt, hogy vettünk egy kis mogyorót, vagy egy kis ropit, vagy egy kis chipset megettünk, tehát ezek az apróságok, amik nem létszükséglet. Ha ez ott van az életünkben, akkor többet költünk ezekre az extra dolgokra, mint a föld népességének az 50%-a a napi betevőjére. A föld 50%-a kevesebb, mint 300 forintból eszik. Tehát ott nincs maradék, vagy nincsen kávécska, vagy ilyesmi, hanem neki annyia van, hogy egyen egyáltalán valamit. Oké? Úgyhogy, ha ezzel a szemüveggel nézzük tovább a történetet, hogy ki a gazdag. Na most, ha van lakásod, ha van autód, akkor benne vagy a top 1%-ben ezen a világon. Tehát kicsoda a gazdag? Szerintem mi itt Európában, itt ebben a gyülekezetben elmondhatjuk magunkról, hogy egy ilyen tekintetben gazdagok vagyunk. Sokakhoz képest. Nagyon sokakhoz képest. Gazdagok vagyunk. Úgyhogy, ja, 17.-19. vers. Az ember gondolkodni kezdett, mit csináljon, ugyanis nem volt hová tenni a termést, végül elhatározta. Lebontom a magtáramat, nagyobbakat építek, és ott fogom tárolni a gabonámat és a javaimat. Elmondhatom magamnak, annyi jól dolgot halmoztál föl, ami több évre is elegendő lesz. Pihenj, egyél, igyál és örvendez. Oké, csak tisztázunk valamit. Nem az volt a gond, hogy nagyobb tárházat épít. Mert Isten sokkal megáldotta őt, és nyilván azt tárolni kellett valahol. Tehát nem ezzel volt a gond, ahogy később kiderül. A gond valami mással volt. Azzal, hogy azt hitte, hogy az, amit kapott, azt azért kapta, hogy magára költse. Azért kapott többet, hogy azt a többet csak magára költse. Megépítem, tárolom, és aztán pihenj, egyél, így elmulatozzá. De nem ezért kapta. És egyébként, hagyd mondjam már, nincs az a gond, hogy kávézol, nincs az a gond, hogy moziba mész, nincs az a gond, hogy a moziba még popcornt is veszel, semmi gond azzal, vagy kétszer mész moziba, vagy háromszor mész moziba egy hónapba, vagy akár még étterembe is elmész egyszer, kétszer, háromszor egy hónapba. Nincs ezekkel gond, nincs az a gond, hogy szép dolgaid vannak, hogy minőségi dolgaid vannak, hogy nem lovaskocsival jársz, hanem esetleg autóval. Nincs ezzel semmi gond. Tudod, mivel van a gond? Azzal van a gond, amikor hozzányúlunk ahhoz, ami Istené, ahhoz, hogy ezek a dolgok meglegyenek nekünk. Ezzel van a gond. Tehát amikor hozzányúlok ahhoz, ami Istené, azért, hogy ezek az extra dolgokat legyenek az életünkben. Ezzel van a gond. És ez a kapzsiság. És erre mondja aztán később az, hogy de Isten így szólt hozzá, ez az emberhez, bolond ember. Ezen az éjszakán meghalsz. Megint csak. Kapzsiság, halál. Hozzányúlt ahhoz, ami Istené, halál. Kié lesz akkor a vagyon, amit összegyűjtöttél? Oké. Tehát, tudod, mindig csodálkozom azon, amikor emberek, keresztények, tehát Jézus odaadta az életét, értük, ott vannak a véres kereszt tövében, és alkudoznak Istennel. Mikor Isten azt mondja, hogy tudod, van, ami az enyém. 9-et megtarthatsz. Egy az enyém. És mi fölnézünk, ami megváltunkra, Jézusra, aki a vérét adta értünk, és undorítóra, undorító külsőre korbácsolták őt. Tehát hús cafatok lógtak róla. Ezt értünk tette, és viselte el. És meg alkotozunk egy ilyen dologba vele. Tehát érthetetlen, érthetetlen. És azt mondja, halál, halál, halál. Az új szövetség ezt nyerészkedőnek fordítja. És most csak néhány igét még felolvasok nektek. 1 Korintus 6, 9-10. Csak hogy legyenek új szövetségi referenciáink is. Vagy talán nem tudjátok, hogy a gonosz és igazságtalan emberek nem vetnek részt Isten királyságában? Ne csapjátok be magatokat. Sem a szexuális bűnökben élők, sem akik bálványokat imádnak, sem akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, ezek a kapzsik, sem részegesek, sem káromkodók, sem csalók nem vetnek részt Isten országában. Tehát egy kalap alá veszi a homoszexuálist a pénzimádóval, a kapzsival. Egy kategóriába. nem különbözteti meg. Egy kategóriába vesz. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy Isten hogy gondolkodik. Tehát milyen érdekes, hogy a keresztények hogy fújnak. Fújnak a homoszexuálisokra, fújnak a paráznára, a házasságtörőre, de közben visszatartják Istentől azt, ami az övé. Nagyon érdekes jelenség. Közben egy kategória. A másik meg lehet, hogy kevesebb homoszexuális lenne, hogyha nem lenne annyi kabzsi keresztény, aki hajlandó lenne adni, hajlandó lenne szolgálni ezek felé az emberek felé, és minden más bűnben lévő ember felé. Hajlandó lenne megérinteni azokat az embereket, akik szükségben vannak, akiknek szükségük van Jézusra. Mert azért olyanok, mert nincs ott Jézus az életükben. Tudod, mert könnyen kialakul egy idő után bennünk, hogy ők, meg mi. Közben így kéne gondolkodnunk. Mi meglettünk mentve, ők még nem. És mi nem vagyunk jobbak, mint ők, csak mi meg vagyunk mentve. Ők még nem. És szükségük van egy megmentőre. Oké, Efézus 5. 3-tól 5-ig. Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek vagy romlottságnak, se kabzsiságnak, hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez. Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek. Tudjátok meg, hogy aki szexuális bűnben él, tisztátalan vagy pénzimádó, mert az ilyen valójában bálványt imád, az egy sem kaphat helyet a Krisztus és Isten királyságában. Aztán, következő. Kolossé 3, 5-6. Ezért öljétek meg magatokban a régi emberi természetet és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűneket, minden gonosz kívánságot és szenvedét, mert a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek, folytatja. Tehát Isten komolyan veszi a kabzsiságot. Nagyon komolyan veszi. Tehát nekünk is komolyan kell vegyük. Oké, második kérdésünk, ami neki fontos, az nekem is fontos. Tehát az egyik, hogy Jézus az első az életemben. Második kérdés, ami neki fontos, az nekem is fontos. Itt csak egy kulcs szót mondanék. A gyülekezet. Tehát Isten számára az első számú, úgymond intézmény, az a mennyasszonya. Amikor a föld és az ég elmúlik, minden elmúlik, elolvasod Jelenések könyvében a legvégén, minden elmúlik, ami ezen a világon van, minden. Tehát minden király, minden hatalom, minden kormány, minden ország, minden elmúlik. Egy dolog marad meg. Az ő mennyasszonya. A gyülekezet. És ezért mondja azt, hogy ez, ami az enyém, ezért mondja Isten, ez, ami az enyém, ezt add oda. Add oda a mennyasszonyomnak. Ez olyan, hogy én elutazom, és azt mondom, itt van 100 000 forint, forgasd, arra kérlek, hogy 10 000 forintot adj mindig oda a feleségemnek, amíg távol vagyok. És hogyha te úgy csinálsz, hogy mindenkinek fűnek fának adsz, mert itt is egy szükség, ott is egy szükség volt rá, de a feleségemnek nem adsz, akkor pipa leszek, ha visszajövök. Mert én azt kértem, hogy az első szám, akinek adj, ha ezen kívül még tudsz adni valakinek, adjál, de az első szám az a gyülekezet. És ezt tanítja a Biblia. Az első szám, akinek odaadjuk azt, ami az Úré, az a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Oké. Úgyhogy hihetetlen. Hihetetlen Isten igéje, mert aztán az, hogy Isten milyen csodákat tesz azzal, amikor mi tiszteljük ezt. Csak láttuk mi virággal az életünkben, de rengeteg bibliai példa is van rá. És bárcsak el tudnám nektek mondani, de már nincs időre. Még a harmadik kérdés, amit felteltünk magunknak, az ez, hogy mit kell igazítsak? Milyen igazításokra van szükség az életemben? Tehát Jézus első az életemben, második, ami neki fontos, ez nekem is fontos-e? És a harmadik kérdés, hogy mit kell akkor most igazítsak az életembe. Ugye, mert akkor lesz hasznos számodra, az, amit hallottál, hogyha ez alapján igazítasz. Oké, tehát milyen igazításokra vagy? Tehát, hogyha egy anyagi börtönben vagy, egy kalitkába be vagy zárva, és nézel kifelé, és nincs szabadságod, tudod, akkor szükség van igazításokra, hogy kijön az ember. Nem könnyű, és nem rövid idő. Tehát nekünk is három év kellett hozzá, hogy kijöjjünk belőle. És akkor nekünk még nem is voltak olyan tartozásaink, mint amikről tudunk így ismerősök körében, hogy mert nekünk mondjuk összesen volt 1 millió forint, de sok-sok millióval küszködnek emberek. És a lakásuk, vagy a házuk forog kockán. Tehát mi még jó helyzetben voltunk, és ez tartott 3 évig. Tehát ez tényleg egy életmódnak a megváltozása. És egy kitartás ebben. Az szükségeltetik ahhoz, hogy az ember kijöjjön ebből a kalitkából. Ja. Úgyhogy hajlandó-e vagy tenni érte valamit? És nyilván tudunk adni tanácsot ebben, tudok ebben segíteni, hogyha érdekel. Keresd meg ebben. Lehet, hogy csinálhatnánk erről egy szombat délelőtti kis tanítást is, ahol alapelvek, lépések, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember kijöjjön a tartozásából. Tehát ha érdekel, akkor ez fejez ki valamilyen módon, jó? Felém. Mert akkor csinálunk ilyet. Mert szükség van Isten tanácsára ezen a területen. Mert rengetegen kínlódnak. Rengetegen. Én nem fogok költségvetést csinálni. Hű, pénzbeosztást. Akkor el fogsz süllyedni. Akkor Isten se tud segíteni rajtad. Nem azért, mert nem képes rá, hanem mert nem hagyod. Tehát igazítani kell, változtatni kell. Ja. És ez a tanítványság. Tanítványság. Ja. János 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát Isten bőkezű. Ő ad. Ad. Tudjátok, lehet szeretet nélkül adni, de nem lehet szeretni adás nélkül. Tehát szeretet nélkül lehet adni, de nem lehet szeretni adás nélkül. És Isten bebizonyította, hogy ő ad. Hogy ő ad. Most lehet, hogy nem kell anyagilag igazítanod az életeden. De lehet, hogy a szívedben kell igazítani. És hogy ha úgy vagy itt, hogy a szíveden még nem igazítottál, akkor csak tudd, hogy Isten már adott. Sokat adott neked. Az ő életét adta érted. És lehet, hogy te még nem fogadtad ezt el. És ahhoz, hogy kiszabadulj a börtönből, az anyagi börtönből, lehet, sőt nem lehet, biztos, hogy arra van szükséged, hogy először a szíved Jézusé legyen. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és csak gondolj erre, ott volt Jézus a Getsemáné kertjében, és olyan kemény támadás alatt volt, hogy vért izzadott. És csak nem tud más mondani, hogy Isten, Atyám, mindenem a tiéd, rendelkezz velem. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És hogyha úgy vagy itt, hogy még soha nem adtad oda az életed Jézusnak, itt az alkalom. Ne késlekedj, tedd meg, ez az első lépés. A legeslegelső lépés. Nem kell a pénzed, nem kell adnod sehová. A szíved ad Jézusnak. A szíved ad Jézusnak. Erre van szükséged. Csak mondd a szívedbe, köszönöm. Köszönöm Jézus, hogy odaadtad az életed, értem. Hogy ott függöttél a kereszten, és szenvedtél, értem. Hogy meghaltál, értem. Szükségem van rád. Gyere be az életembe. Köszönöm. És hogyha ezt megtetted, életedben először, és elég egyszer megtenni, akkor csak arra kérlek, senki nem figyel. Csak jelez nekem, szeretnék érted imádkozni, csak tedd föl a kezed, mutasd meg ezzel, hogy fölteszed a kezed. Senki nem látja, csak én. Ha életedben először megtetted ezt. Csak légy bátor. Köszönöm. Köszönöm. Isten áldjon benneteket. Köszönjük, Urunk. Te csodálatos vagy. Te csodálatos vagy. Te szólsz emberek szívéhez. Még ennél a nehéz témánál is. Urunk, adtál olyanokat, akik átadták az életüket neked. Úgyhogy ez tényleg annak a bizonyíték, hogy fontos, hogy erről beszéljünk. És annak is a bizonyíték, hogy lehet bármilyen téma, a te természeted, szereteted le tud lepleződni bármin keresztül. Csak köszönjük, köszönjük, hogy te egy bőkező Isten vagy. És hogy ez a terved a mi életünkre is, hogy legyen egy bőkező szívünk, ahol nem magunknak tartogatunk dolgokat, nem mi vagyunk a középpontban. Köszönjük, Urunk. Szeretünk téged, nagyon-nagyon szeretünk téged. Az Úr Jézus nevében. Ámen. Ida. Akkor álljunk fel, és még egy dalt énekeljünk el, jó?
Tapsütő neki.